Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, visszatértünk az egyház történet azon szakaszához, amely épp a reformáció idejéhez, a tridenti zsinathoz kapcsolódik, és hát ez is az 500 éves emlékezésnek a jegyében történik. Ha valaki hallgatta ezeket az órákat, akkor kiderült belőle, hogy én igyekeztem nagyon pártatlan lenni, és úgy megvilágítani az egyes eseményeket, amelyből egyértelművé válik, hogy ez egy nagyon komplex kérdés az egész reformáció, és mindig újabb és újabb felfedezések is vannak ennek kapcsán. Éppen a református teológusokat is olvasva, például ők azt állítják, hogy a sola scriptura, egyedül a Szentírás, az nem Luthertől való, hanem ezt valahogy úgy hozták későbbiekbe, de ezt egy debreceni, vagy egy Pesten tanító, most már nyugdíjban lévő dogmatika professzor állítja. És ugyancsak az, hogy sola fides, egyedül a hit, ez így nincs benne a Szentírásban, csak úgy van, hogy a hit által üdvözöl az ember a rómaiakhoz írt levelébe. És aztán az is most egy ilyen kutatásban előttem, hogy így mondjam, újdonságként jelent meg, hogy amikor Luther megírta a 95 pontot, akkor nem is a népnek szánta, hanem ő ott a szerzeten belül írogatta, leírta, és az egyik társa elvitte, és hát akkoriban a nyomda már működött, és az volt a akkori kornak a számítógépe, és kinyomattatta. És hát akkor már utána kitették, és hát akkor már magyarázni kellett. De eredendően Luther nem akarta kitenni, hanem belső vitát akart belőle, és hát az ő gondolata először a teológiai körön belül való volt. Na most a reformációról, hogy szóltam, tehát szóltam az előzményekről, szóltam arról, hogy a katolikus egyházban is már évszázad óta érezték, hogy változtatni, reformálni kell a lelkiségben, az egyházfegyelemben, hiszen az egyház állandóan megújulásra szorul, mint az ember is. Hát ezt ugyanígy a protestáns egyházak is megélték, és ők is ezt tapasztalják, hogy nincs az a nagy lendület mindig, sőt, hát néha olyan mélypontokra kerül a reformációnak egy-egy felekezete, vagy egy-egy népegyháza, hogy azzal maguk se tudnak már egyet érteni. És ezért szinte törvényszerű, hogy legyen mindig megújulás is. Arról is szóltam, hogy főként magyar földön hogy alakult ez, mert nyilván, hogy a reformációnak csak egy szelete a magyar földi reformáció, holott jelentős, mert akkor még a nagy történelmi Magyarország megvolt, vagy legalábbis a török hódoltságra is behatolt, és nem fölösleges dolog foglalkozni Európa többi részén lévő reformátori mozgalmakkal, de hát minket jobban a magyar érdekel. Viszont amiről most szólnék, az világegyházi jelenség volt, a tridenti zsinat, és annak óriási volt a kihatása. Azt lehet mondani, hogy a második vatikáni zsinatig, azaz 1962-ig mindenben a tridenti zsinatnak az elvei érvényesültek. És ez nem azt jelenti, hogy a második vatikáni zsinattal minden érvénytelenné vált, amit a tridenti zsinat hozott, hanem egy újabb reformmal fejlődött az egyház. Mondottam, hogy sokan érezték, hogy nagy változásra van szükség. Amikor 1517-ben Luther Márton elindította a reformációt, akkor már a dörgedelmes pápai szózatok mellett voltak olyan megnyilatkozások, amelyek teljes őszintességgel föltárták a bajokat. Tehát mindazok, akik a tridenti zsinatra mentek, nagyon jól tudták, hogy sok gond és probléma van az egyházban. Csak hogy Luther nem csak hittételeket állított, hanem társadalmi mozgalommá vált az ő reformátori tevékenysége, annál is inkább, mert mellé jártak a főurak is, egyáltalán az egyház szerkezete, vagyona, benne a parasztháború, ez mind egy nagy fajt új változást hozott Európában. És hát zsinat és mindenféle országgyűlés követte egymást. Luthert megidézték Worms-ba, és hát ő ott azt mondja, hogy itt állok, s nem tettek másként, és hát hivatkozik a Szentírásra. És miután a hajthatatlannak bizonyult, legalábbis katolikus szempontból, elégette a pápai bullát, ő onnétől kezdve hát kiközösítetté lett. De még akkor is azt mondták, hogy próbáljuk meg egységesíteni az egyházat, és ne hagyjuk, hogy szétszakadjon. És volt egy Hadrián nevű pápa, egy német származású, 6. Hadrianus pápa, aki a pápai követet, bizonyos Csiregatti pápai követet a Nürnbergi birodalmi gyűlésre elküldte, ahol szintén tárgyalták Luther ügyét. Előtte volt egy évvel a Worms-i nagy gyűlés, ahol hát Luther kiközösítették, de még mindig az volt, hogy álljon vissza az egész. Hát nagyon sokszor úgynevezett keresztény királyokat is kiközösítettek, aztán levették tőlük a kiközösítést. És hát itt is volt egy ilyen. És az a Hadrianus pápa a legátusával, a birodalmi gyűléshez nagyon őszinte levelet küldött, hogy itt pedig a nagy bajokat változtatni kell. Ez csak azért is olvasom itt föl, mert nem általában akarok róla szólni, hanem magának a pápának a levelét, hogy mennyire őszinte volt és bűnbánó. A kereszténység azt vallja, hogy nem abban különbözik a keresztény ember a másiktól, hogy annak semmi vétke nincsen, a másiknak meg van, hanem ha vannak vétkei, akkor beismeri és megbánja. Tehát ha most nagyből idején egy nagyon eklatáns példát akarok mondani, Júdás és Péter apostol között nem az volt a különbség, hogy az egyik egy ártatlan volt, a másik meg egy elvetemült, hiszen Péter is megtagadta Jézust, és valamiképpen még Júdásban is volt, hogy visszavitte, elárultam az igaz vért, visszavitte az árulásért kapott pénzt, hanem nem volt benne igazi töredelem, bűnbánat, és ezért lett aztán, hát Jézus szavával mondva, a kárhozat fia, de hát még ez sem egyet jelent azért, hogy ő végképp elkározott volna, hanem hát egy súlyos jelzője Jézusnak, Júdásra. Tehát amikor az egyházban őszinte megnyilvánulások vannak, azok ahhoz tartoznak, hogy beismerik bűneinket. Na most ez a pápa, a 6. Hadrianus, ezt küldte a birodalmi gyűléshez a legátusával. Mondd meg azt is, hogy nyíltan beismerjük Isten és az emberek, különösen a papok és prelátusok bűnei miatt engedte meg az egyház üldözését, mert az Úr biztosan nem azért nem menthetett meg minket, mert megrövidült a keze, hanem azért nem hallgat meg bennünket, mert a bűn elválaszt tőle. A Szentírás köztudottan hirdeti, hogy a nép bűnei a papság bűneiben gyökereznek, ezért ment az üdvözítőnk, ahogy Krizosztomusz, tehát aranyszájú kiemeli, amikor a beteg Jeruzsálemet meg akarta tisztítani, előbb a templomba, hogy mindenek előtt a papok bűneit büntesse, a jó orvoshoz hasonlóan, aki a betegséget a gyökereinél gyógyítja. Jól tudjuk, hogy néhány év óta a római szentszéknél is sok undorító dolog történt. Visszaélések az egyházi ügyekben, a parancsok áthágása, sőt minden a visszájára fordult. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy a betegség a fejtől a tagokra, a pápáktól a prelátusokra terjedt át. Mi papok és prelátusok valahányan csak vagyunk, mindjárt letértünk az igazság útjáról, és sok idő óta nem akadt közöttünk egy sem, aki a jó cselekedni. Ezért mindannyiunknak tisztelettel kell adóznunk Isten iránt, és meg kell előtte alázkodnunk. Közülünk mindegyik vegye fontolóra, miért bukott el, és inkább ítélje meg saját magát, mint Isten ítélje meg őt haragjának a napján. Ezért ígérd meg a nevünkben, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a római udvart, amelyből talán a baj szerte árat, megreformáljuk. Így legalább onnan indul ki a gyógyulás, ahonnét a baj elkezdődött. Annál is inkább kötelezve érezzük magunkat ennek végrehajtására, mert az egész világ óhajtja az ilyen irányú reformokat. Mi nem törekedtünk, mondja magára, a pápai méltóságra, és szívesebben fejeztük volna be napjainkat a magánélet magányában, szívesen visszautasítottuk volna a tiarát, a pápai koronát. Kizárólag az Istentől való félelem, a választás törvényessége és az egyházszakadás veszélye késztetett minket a főpásztori hivatal átvételére. Ezért nem uralom vágyból akarunk kormányozni, sem rokonaink gazdagítására, hanem visszaadjuk a Szentegyháznak, Isten mátkájának korábbi szépségét, hogy támogassuk az elnyomogottakat, hogy tudós és erényes férfiakat felemeljünk, egyáltalán mindent megtegyünk, amit egy jó pásztornak és Szent Péter valódi utódának illik megtenni. De senki se csodálkozzék azon, hogy nem szüntettük meg egy csapásra minden visszaélést, mert a betegség mélyen begyökerezett a sok és sokoldalú. Ezért csak lépésről lépésre lehet eljárni, és először a súlyos és veszélyes bajokat kell megfelelő gyógyszerrel orvosolni. Nehogy az összes dolgok elsietett reformja által még nagyobb zavart okozzunk. Helyesen mondja Arisztotelész, hogy minden hirtelen változás veszélyes az államszervezetre. Hát ugye hasonlítja az egyházat is egy ilyen államszervezethez, hogy ott nem lehet azért azonnal nagy, hirtelen változásokat hozni, hanem gyógyító orvos módjára kell mindig előre lépni. Én nem tapasztaltam ehhez hasonló őszintességű nyilatkozatokat később akár a reformátoroknál. Tehát én nem olvastam ilyet, amit ez a Hadrianus pápa megtett. Hogy mi nagyon hibásak vagyunk abban, hogy idáig fajult a helyzet. És hát azt mondták, hogy zsinatot kell észrehívni. Volt már sok zsinat az egyház életében, sőt útkor a megelőző órán mondottam, hogy hát volt Bázelben is zsinat, és már kisebb tartományi zsinatok voltak, és akkor elhatározták, hogy legyen egy nagy, egész egyházat érintő zsinat. És abba hívjuk meg a protestánsokat is, akik közben már nagyon sokan lettek, hogy találjunk vissza az egység útjára. És hát fölmerült a kérdés, hogy mivel foglalkozzanak először. Most a hit dolgaival, amit hát így mondtak, hogy decreta de fide, a hitről szóljon, vagy decreta de reformatione, tehát a megreformálásról. És a pápa azt mondta, hogy először a hitbeli dolgokat kell helyre tenni, mert az a az egyházi tanításnak az alapját képezi. Tehát mindazt, amit kisarkítottak a reformátorok, vagy a katolikus tanítástól eltérően mondták, azokat tegyük helyre. És ebből aztán ágazzék le a reformálás. Hát ez valamiképpen hasonlít arra, amikor az apostolok levelet írtak. Nézzük csak meg. Szent Pál apostolnak a levelei első részben mindig tanító rész, hogy mit kell csinálni, mit hiszünk, mi az, amit vallunk, és utána jöttek abból a különböző intelmek, hogy ezt is ezt kell tennünk. Tehát jól álltak hozzá, mert nem lehet valamit csak a struktúráknak a megváltoztatásával helyrehozni. Sokan úgy gondolják, hogy van egy rosszul működő szervezet, akkor elég csak azt, hogy mit tudom én, a házi szabályt, az SMS-t változtassuk meg. Nem. Először nézzük meg annak, hogy milyennek az eszmei alapja, és azt tegyük helyre, utána abból aztán a házi szabály kialakulhat. Hát így van az egyházban is. De a reformátorok akkora már nem arról akartak beszélni, hogy milyen változások vannak a hitben, hanem reformáljunk. És hát csak a közerkölcsöket változtassuk meg. És hát azt mondták, hogy először fordítva kell. Ugyanis akkorra már, amire hát a tridenti zsinat elkezdődött, akkorra már maga a reformáció is fölbomlott több ágra. Tehát volt már a luteri, volt a zwingli, volt a kálvini reformáció, sőt aztán már lassan már úgy sejteni lehetett, hogy még tovább-tovább fog burjánozni a reformációnak a hitújítása. Hát hova legyen, mint legyen, abban az időben a császároknak is nagy beleszólása volt az egyetemes zsinatokba, mert oda ők is küldhettek hát képviselőket, és ott szavazati joguk volt. Így volt ez még a 1870-es első vatikáni zsinaton is. Ferenc József elküldte a maga legátusát, és megmondta neki, hogy ezt nem fogadhatod el. Tehát, mit tudom én, kiirdették akkor a pápai tévedhetetlenségét, megmondta, hogy ezt pedig nem szabad megszavaznod. Na most, ez így volt még egészen a 20. századig, hogy a császároknak, úgynevezett apostoli keresztény királyoknak is volt ott beleszólás az egyes zsinatokon. Ezt aztán 10. Szent Pius eltörölte, hogy ilyen pedig nincsen. Ugye arra is visszamentek, hogy annak idején Konstantin volt az, aki például a nicei zsinatot is összehívta. Mindezt csak azért mondtam el, hogy nagyon sok akadályba ütközött az egyetemes zsinatnak a meghirdetése, mert a franciák és a németek abban az időben örökös harcba voltak egymásra. A francia király Ferenc, meg akkor a német császár, az 5. Károly, örökké harcba voltak. Ez a 20. századnak a fejleménye már, hogy békét kötött ez a két egymás mellett lévő nemzet, mert örökké harcba voltak. Na most, ha a francia császár akarta, akkor nem akarta a német császár, és akkor ez így ment. És beleszóltak ők is. Úgyhogy nagyon nehéz volt az, és az idő még haladt. Már a 1520-as években is kezdték volna a zsinatokat, hogy itt legyen, ott legyen, meghirdették, de mindig valamelyik közbeszólt. És akkor, hát először még úgy volt, hogy Mantovában legyen, de akkor a francia király szerint ott nem lehet. És ráadásul olyan területek voltak ezek, amelyek átfették egymást ott Észak-Olaszországban. Ugye szerintem azért is tették oda föntre a zsinatot, hogy például Európából könnyebben eljussanak oda a főpapok, hogyha mennek a zsinatra. Na és hát nagy nehezen hát kijelölték Trentót, Tridentet, Trientet, ennek háromféle elnevezése van. Ez ilyen olasz területen, de német megszálló fennhatóság alatti részen volt. A németek azt mondták, hogy Trient. Az olaszok azt mondták rá, hogy Trento városa. A latinos az volt, hogy Trident. Úgyhogy, ha ezekkel a különböző megjelölésekkel találkozunk, akkor ne csodálkozunk, egy és ugyanazon városról volt szó, hogy oda legyen. És hát oda hívták meg sokszoros küzdelem és sokszoros kísérlet után. Letáre Jeruzsálem, Örvend Jeruzsálem című, vagy kezdetű pápai bulla hirdette meg. De legalább háromszor, négyszer neki szaladtak a 30-as, 1530-as, 40-es évekbe, mire végre, hát ugye 1544-be, hát véglegesítették, hogy 45-ben pedig Tridentben lesz a zsinat, ahová meghívták a katolikus világ püspökeit, hát nem olyan sokan voltak, legtöbb inkább csak olasz volt, de hát mentek a világ másik részéről is, de viszonylag kis számban. És ez a zsinat, ez tartott 18 éven át. Tehát persze nem egy folytába, hanem megszakításokkal. Négy nagy ülése volt neki, és szinte nem volt olyan ember, aki az elején is ott lett volna, még a végén is. Öt pápa volt az alatt, az idő alatt, és hát a bíborosok is váltakoztak, sőt a háborúságok miatt egyszer el is ment Bolognába ez a zsinat, aztán megint visszatért Tridentbe. Az első ülés volt 1545-től 47-ig, a második volt 1547-től 49-ig, aztán még szeptemberben is volt, akkor volt a következő harmadik 1551 és 52-ben, és utána a befejező szakasz pedig 1562 és 63-ban volt a zsinat, tridenti zsinatnak az ülésszaka. És hát váltakozó létszámmal volt, és nagyon fontos határozatokat hoztak ebben az időben, és ez alatt az idő alatt. Én csak most úgy vázlatosan mondanám el, hogy miről határoztak, de majd egyik másikat egy kicsit részletesebben is fogom magyarázni. Az első ülésen határoztak a Szentírás és a hagyományról. Tehát ez kapcsolódott a Sola Scriptura Elfröz, és hogy van hagyomány is. Beszéltek az áteredő bűről. Hát azt előtte is vallották, csak most úgy előre jelzem, hogy például a protestáns teológiában az van, hogy totál megrontott bennünket az áteredő bűn. Annyira, hogy szinte nekünk nincs is szabad akartunk. Mi magunktól csak rosszat tudunk tenni. Tényleg, ez van benne. És nem is tudunk megigazulni. Csak Isten befedi a bűneinket. Luthernak van egy ilyen szarkasztikus hasonlata, hogy van egy nagy trágyadomb, azt belepi a hó. Alatta még ott van a trágya. Ugye? Mert az eredeti bűn annyira megrontott bennünket. Így értjük meg, hogyha hallgatjuk a protestáns félórákat, ott mindig a bűn, hogy én a személyes megváltom, az én bűneim, én akkor ugye mindig ez van benne. Mert azt, mi azt mondtuk, hogy van eredeti bűn, érezzük is a hatását, de nem teljesen rontott meg, és van azért szabad akaratunk is. Ez csak így rögtön, miért kellett olyat előhozni, amit addig is vallottunk. De még majd visszatérek a többire is. Aztán a megigazulásról, a szentségekről általában, keresztségről, bírmálásról. És ez a zsinat volt az, amelyik a szentségeket végleg stabilizálta. Hogy az hét? Mert előtte is vallották ezeket szentségeknek, de nem volt az deklarálva, hogy a katolikus egyház hét szentséget vall. Az ezen a zsinaton nyerte el végleges formáját. Mert volt olyan időszak az egyház életében, amikor például azt mondták, hogy mondjuk a lábmosás, amit a felebaráti szeretetből teszünk, az nem szentség. Hát az utolsó vacsorán Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát. Nem kapcsolódik ehhez valami bűnbocsánat? És mondták, hogy ez nem tartozik bele. Ugye? Tehát ekkor definiálták véglegesen a hét szentséget, amit sajnos a magyar emberek a káromkodásokból tudnak, hogy ennyi van, de már felsorolni nem tudnák. Utána, hogy mennek a zsinatra, mert még ezt is hozták határozatba, kitört a háború, és nekik menekülni kellett, akkor mentek Bolognába. Egyébként nincs új a nap alatt, vagy később sem volt új a nap alatt, mert az 1870-es zsinatot a olasz egység miatt, kirobbant háború miatt be kellett fejezni. Tehát akkor még az élet vége. Viták a bűnbánat szentségéről, az utolsó kenetről, az egyházi rendről, a házasságról. Aztán utána beszéltek a következő harmadik szakaszban az oltári szentségről, a bűnbánat szentségéről, megint az utolsó kenetről. Aztán a negyedik szakaszban pedig az eukarisztia vételéről, a szent áldozásról, a szent mise áldozatról. Megint tisztázták az egyházi rendet. Határozat a házasságról. Tudnélik, ekkor alakult ki az úgynevezett tridenti forma, hogy pap és két tanú. Ez lett a tridenti forma. Mert előtte voltak titkos, úgynevezett klandesztin házasságok, elmenekítettek a főúri udvarból egy lányt, titkon megesküdtek, na most érvényes vagy nem érvényes, ezek voltak a klandesztin házasságok. És akkor ugye ezt hozták, hogy mi az érvényes a házasságban. Aztán, hogy egyáltalán kiköthetnek házasságot. A szentek tiszteletéről, a tisztító tűzről, a szent képekről, a búcsúkról. És ezzel fejeződik be a zsinat. El lehet azt mondani, hogy ez a zsinat, ez védekező zsinat volt. Mert mind arra, amit a hitújítás hozott, és tévtanításnak tartottak, azt kellett nekik megcáfolniok. Tehát a II. Vatikáni zsinat az nem vitatkozott annyit a más hitűekkel, hanem megfogalmazta azt, hogy mi ebben a korban mit vallunk. De akkoron ezeket a támadásukat, amiket a hitújítók feloztak, ezt kellett kivédeni. És hát ugye Szent Pálnál van ilyen formula, hogy nagyon kemény megrovást alkalmaz, és egyszer mondja azt, hogy aki ezt így nem fogadja el, az átkozott legyen. És hát ezt ők is használták, anatéma szit. Igen ám, de ez nem azt jelenti, hogy Isten verje meg, hanem azt jelenti, hogy nincs az egyház közösségében. Ezt így kéne ma lefordítani. Aki ezt nem vallja, az nem tartozik a katolikus egyházhoz. Tehát ez ennek az értelmezése, ennek az örökösen visszatérő anatéma szitnek. És hát ilyen zsinatokon úgy ment, hogy megvitattak egy-egy tételt, nagyon hosszú kifejtések voltak, és amikor szavazásra került a sor, a placet, non placet, juxta módo. Placet az, hogy tetszik. Tehát ők úgy lájkoltak abban az időben, hogy azt mondták, hogy placet. A non placet, hogy nem tetszik. A juxta módo tetszik bizonyos módosításokkal. És ment a hosszú, nagy vitatkozás a zsinaton. Na most, mi magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, így dokumentum szempontjából, hogy maradt ránk egy bizonyos Dudik Andrástól, egy pécsi püspöktől egy zsinati felszólalása. Ez a Dudik András Budán született 1533-ban, amikor még a tridenti zsinaton volt, abszolút hithű ember volt, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy Aztán a zsinat után elküldték Lengyelországba, ott valami udvarhölgybe beleszerepett, kilépett, még a hitét is elhagyta, kálvinista, de sőt, még unitárius is. De ott a zsinaton még teljes katolikus püspökként jelent meg. Ő volt az egyetlen ilyen, akiről tudunk, hogy a középkor tájékán elhagyta volna a püspöki szolgálatot. Mindenesetre hatalmas nagy beszédet mondott a zsinaton, amit érdemes meghallgatni, és nekünk különösen magyaroknak. Na most azok a beszédek a Magyar Humanisták sorozatban kinyomtatásra kerültek, sőt, mi több, le is fordították. De én ezt fel akarnám olvasni, akkor több órát kellene itt töltenünk. Ez egyetlen püspöknek a hozzászólása volt. Egyébként őt Olá Miklós Nagyszombatból küldte ki. Roppant eszes ember volt, volt ő külföldön is, Angliába is, Bécsbe is, és hát kiment a zsinatra. Ez nekünk magyaroknak kortörténeti szempontból nagyon érdekes. És ezért is akarok ennek több időt szánni, mert hát ez fontos. Elmondta ott, mikor ott volt a zsinati atyák előtt, hogy ő kimiféle ember, és honnét is jött ő. Ezt már miután több oldalon keresztül ecsetelte, és hát nem kell megbotránkoznunk, akkor, mikor ugye kitört a reformáció, ezek a szavakkal nem bántak nagyon finoman, az eretnekek dögletes fertőzése, ez egy bevett szó volt abban az időben, de ugyanúgy fordítva, hogy a pápistáknak a mindenféle antikrisztusa és istentelensége. Na most, elmegy Rómába, és ott elmondja, hogy nekünk milyen is az egyház képünk. A magyarok hitének azonban olyan sok ilyen bizonyítéka van, mert visszamegy egész Szent Istvánig, és hogy volt egy erős katolikus egyház, hogy sehol sem lehet őket nem észrevenni. Mert hogy egyebet most ne is említsek, mit mondhatnék annyi és oly hosszú, sőt szinte véget nem érő háborújukról, melyeket a kereszténység közös ellenségei ellen vállaltak és küzdöttek végig. Hát ki volt az akkor a török? Ugye? Csak azt, amit az emberiség közvéleménye amúgy is színigaznak ismer el. Valóban a magyarok rendületlen hitüktől és a keresztény valláshoz való ragaszkodástól vezettetve azért ragadtak fegyvert, hogy a barbárok iszonyatos, minden népet fenyegető zsarnokságát távol tartsák, stűrhetetlen, szolgasors, keserves igáját leverjék a keresztények nyakáról. Ugye, mert ott, ahol az iszlám meghódította a keresztényeket, ott szolgasorba kerültek jobb esetben, vagy kivégezték őket. Vajon az ő nagy-nagy hitüket mivel tudják eléggé és méltóképpen meghálálni a keresztény vallás hívei? Hiszen ők azok, akik, hogy a többi nép gondtalanul, mondjam így, mindkét fülére alhasson, hogy minden félelemtől mentesen művelhesse a békés művészeteket, hogy a legteljesebb nyugalmat élvezhesse, ők azok ismétlen, a magyarok, akik a felkonszoltatás rémével dacolva saját testüket vetik a vérszomjas barbárok elé, akik a barbárok dárdáit, bár Germániát, Itáliát, Galliát, Hispániát és a keresztény világ többi részét veszik célba, saját testükkel fogják föl. Bizony, párját ritkító, mérhetetlen és csodálatos hit gyökereiből fakadó a magyarok szeretete. Én valami párhuzamosságot érzek. Ezt az őseinktől szinte kézről kézre adott, s mindig makas álhatatossággal őrzött hitet és engedelmességet, ahogy mondottam, érsek urunk, ez volt a Olá Miklós, és püspökeink személyes megjelenésükkel is igazolták volna, Ha ebbeli készségükkel a lehetőségek és körülmények is összhangban vannak. De a török féktelen acsarkodása miatt oly általános a nyomor, az eret nekik miatt oly általános az űrzavar és összevisszaság, hogy mozduljanak el akár egy pillanatra bárányaik mellől, nem marad többé szilárd pont Magyarországon. Tehát ő azt mondja, kijöttek volna a meglévő magyar főpapok a zsinatra, de egyrészt ott van a török, és ott vannak az eretnekek. Ha ők kilépnek, akkor nagy baj. Vége volna a vallásnak, minden hitnek, ha az érsek úr, ha a püspökök nemhogy valahová távoli földre indulnának, hanem csak Magyarország területén is kitennék a lábukat. Ha van valami egyáltalán, ami az eretnekek fenekedését megfékezheti, hát az a tekintély, amivel nem kis mértékben ma is rendelkeznek püspökeink. És akkor ez így megy tovább, és akkor ezt így elmondja, tehát bemutatkozik, hogy honnét is jöttem én, milyen világból. De azért ő se egy dicsőítő himnuszt mond, itt elmondja, hogy hogyan éltünk, aztán itt egészen részletezi, hogy a bajokhoz járul, hogy Esztergom főpásztoros nem egy püspökünk, a törökkel szomszédos várakban vannak, tehát innét kiűzték őket a törökök. És az összes püspök itt szükséget szenved, mert odáig jutottunk már, hogy nem annyira a törökök, inkább az eretnekek ellen kell püspökeiknek hadakozniuk. Ha nem teszik, akkor említettem már, minden hitnek vége. És ezt így tovább ecseteli, és hogy a Magyarország fénykorában milyen pazar volt, most pedig elveszik a püspöki javakat, amiről szóltam, hogy felhasználhassák hadászati és ilyen-olyan célra. És akkor elmondja, hogy ti már itt üléseztek jó néhány éve, de ezt nem fogjátok föl, hogy itt van a török, aztán azt mondja, itt van a protestantizmus, hanem itt néha egész ilyen aprólékos őrszál hasogató vitába belementek, holott nagy dologban kellene nekünk újítani és változtatni. És akkor átér arra, hogy hát mit mondanak a protestánsok? Az összes fegyver közül, melyet az eretnekek az egyház alapjainak megdöntésére felvonultatnak, egy sem volt hatásosabb, mint a mi visszaéléseink. Tehát őszinte ember. S a fogalom olyan népszerű lett az emberek között, hogy a sok hithű és katolikus férfi semmit sem hallgat szívesebben, mi több semmiről sem beszél nagyobb élvezettel. Tehát, hogy mit csinálnak a papok meg a püspökök, ugye? Tehát ezt szeretik ők hallgatni. Így esett, hogy ellenfeleik, miközben anyaegyházunk kipróbált és szent hagyományait szóra sem méltatták, csak visszaéléseket tárták újra meg újra, alaposan kiszínezve, mindenki szeme elé, rövid néhány év alatt elérték azt, hogy az emberek fülét és szemét, a rossz akaratúakét és becsületesekét egyaránt szinte egy év sem foglalkoztatja már, mint a mi visszaéléseink. Hogy ez a körmönfont és az egyház bomlasztását célzó kísérlet milyen jó sikerült az eretnekeknek, azt a bennünket ért súlyos károkon már épp eléggé megtanultuk. Részben, mert visszaéléseinket mi magunk teregettük ki, mondhatni mi hoztuk nyilvánosságra, minden esetre nem csak azt érték el, hogy rendünket, már az egyházi rendet gyűlöletesebbé tegyék, hanem amire elsősorban törekedtek, hogy akna munkájukkal az egyház más sziklaszilárd és sokszorosan szent hagyományait is megingassák, s visszaélésekkel egyetemben romba döntsék. Így aztán a nép és tanulatlan tömegek könnyen elhitték, Korán sem kell azt gondolniuk, hogy olyanok közt, akiknek az élete nem tiszta, akik a visszaéléseknek menlevelet adnak, mégis az az igaz, vagy ahogyan ők mondják, a hamisítatlan keresztény tanítás lakozik. Ez az oka, hogy nem csupán az eretnekek, de lassan az emberek apraja, nagyja, vad és ucolván engesztelhetetlen haragra lobbant ellenünk. Annál sürgetőbb feladatok, tehát minden erőt arra fordítani és összpontosítani, minden anyagi és erkölcsi eszközzel azon ügyködni és buzgolkodni, hogy ezeket nagyon hatásos fegyvereket kicsavarják az eretnekek kezéből. Vagyis, hogy az feletti biztonságos fedezéket, ahonnan minket ostrom alatt tartanak, földig romboljátok. Ne maradjon többé megerősített hely, melynek védelmében annyi sok kárt és kelemetlenséget okozhatnak nekünk. És ez így megy tovább is. Hát ő is aztán hozzászól a zsinatnak a további folyásához, és hát így fejezi be, hogy ha nem úgy végzitek, az higgyétek el, az isteni jogalap elhallgatása nagy kárt fog okozni a keresztény közösségnek. Ez lesz az egész reform sziklaszirált fundamentum, amiként azt előbb is mondottam, a szükségességét hova tovább a kövek kiabálják, ha nem láttok munkához, s nem úgy végzitek be, hogy a jelenlegi helyzet megkívánja, ha egyéni érdekeiteket nem rendelitek alá, a közösnek ne számítsatok rá, hogy a katolikus vallás ugye jobban fog állni, mint most is. Hozza a javaslatokat, de érdekes módon, hogy a javaslatok nem, azok nincsenek benne, tehát az valahogy megszűnt. Tehát a javaslatokat aztán hozta a tridenti zsinat. Én ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy egy magyar püspök elmegy, és hogyan látja az akkori helyzetet. Ugye? Érdekes módon a protestánsok mindig azzal érveltek, hogy azért adta az Isten a töröknek a csapását ránk, mert annyira elromlott az élet, a keresztény élet. Pázmány megfordította. Volt addig itt török, amíg nem jött a reformáció, azért pont fordítottan érvelt, hogy azért jött a török, mert kirobbantottátok a reformációt. Hála Istennek ezért már túl vagyunk, de a történeti igazsághoz ez nagyon szükséges, hogy lássuk, hogy mi volt abban az időben. Luther még megírte, hogy a tridenti zsinatügy koncílium összejött. És hát majdnem halálos ágyán volt, és azt mondta, hogy na hát itt fenekedik az Antikrisztus már, mint a római pápa, meg a vele tartó had, ördögi had, hogy a reformációnak útját állja. Tehát a másik oldalon se volt valami kesztyűs kezű hozzáállás, és a szavaknak valami finomsága. De ez is hozzátartozik a történeti valósághoz. És hát nyilván, hogy ezért már rég túl vagyunk, de nem lehet a történelmet a maga igazsága nélkül megismerni. És annak idején, amikor 13. Leó pápa megnyitatta a vatikáni levéltárakat, azt mondták, Isten ments, ne tegye! Ugyanis olyasmire gondoltak, mint most az ügynök listáknak a napvilágra hozatalától. Meg fogják tudni, hogy mennyi féle bűnt követtek el, azt mondta nagybölcsen 13. Leó. Ez is azt fogja bizonyítani, hogy az egyház isteni eredetű. Hogy az emberi bűnök nem tudták romba dönteni. Ennek ellenére is sziklán áll. Tehát így is lehet nézni, és kell is az egyház történetet. Túl vagyunk már ezen a harcos időszakon, majd a tridenti zsinat egyes határozatait megismerjük, amik gyakorlatilag a mai napig élnek, mert a zsinatok kijelentéseit, amelyeket, hogy így mondjam, kánoni rangra emeltek, az egyház azóta is vallja. Tehát nincs az, hogy egyik zsinathoz egy fontos tanítást, a másik meg ellenkezőjét vallaná hit és erkölcsbeli dolgokba. De erre majd a későbbiekbe kerítünk sort. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Meg! megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
Öt óra.
Jézust adja neked.
Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.